akkor jött egy csoport át Sopronba, valami miatt én megbetegedtem, és nem tudtam eljönni, és azóta áhítozok arra, hogy ezt a várost egyszer lássam. Hát most az ablak üvegén keresztül ez már megtörtént. Aztán sokat hallottam a gyülekezetről is, vagyis hát valamennyit. Ide is vágyakoztam. Mindig szeretek gyülekezetekbe menni, mindegy, hogy az miféle, vagy hol van, ahol az én Uramat szeretik és dicsérik, ott örömmel fordulok meg, és ha még azzal is megtisztelnek, hogy igét hirdessek, akkor azt még inkább kitüntetett megtiszteltetésnek tartom. Ezt igazán őszintén tudom elmondani. Nagyon sok helyre hívnak igét hirdetni, sok helyen jártam már, egy hónappal ezelőtt Kárpátalján, két hónappal ezelőtt Erdélyben jártam, de én mindig úgy érzem, mintha egy trónszékre ültetnének. Olyan megtisztelőnek érzem azt, hogy hirdethetem Isten igéjét, és ezt valaki igényli és várja, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megszólítottatok, és amit megismertem Isten igéjéből, azt szeretném most veletek megosztani. Hát persze nem mindent, mert erre nem lesz időnk, de a lényeg azt hiszem benne lesz, és benne is kell, hogy legyen mindig. János evangéliumából fogok felolvasni a nagypénteki történetből három igeverset, a 19. fejezet 25. versétől a 29. verséig terjedő szakaszt. 25-től 27-ig fennállva hallgassuk meg az igét. János evangélium a 19. fejezet 25. versétől a 27. verséig. A Jézus keresztje alatt pedig ott állottak az ő anyja, és az ő anyjának nőtestvére, Mária, a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna. Jézus azért, amikor látja, hogy ott áll az ő anyja, és az a tanítvány, akit szeret, mondta az ő anyjának. Asszony, imhol a te fiad. Azután mondta a tanítványnak, imhol a te anyád. És ettől az órától magához fogadta azt az a tanítvány. Mennyei édesatyánk, te, aki teremtetted a világot, és a te szavadra előállt a föld, egy olyan helyet is megalkottál, amelyet Golgotának neveznek, édenné akartad tenni az egész földgolyót, de ezen a helyen pokollá vált az emberi élet, de az isteni élet is. Kijelölted azt a helyet, ahol bemutattad az egyetlen egy tökéletes áldozatot, és arra kérünk most téged, hogy vezérelj el bennünket erre a helyre. Hadd láthassuk mi is őt, az élet fejedelmét, ami megváltónkat, üdvözítőnket, lelkünk megtartóját, az egyetlen igaz embert és az egyetlen igaz Istent, Jézus Krisztust. Erre nyisd meg most a szemeinket és a füleinket. Az ő nevében kértünk téged. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Egy mondat erejéig hagy kanyarodjak vissza a testvérem bizonyságtételéhez, amikor az optikus azt mondta, hogy hívtak már sok helyre, de nem láttam hiteles keresztény életet. Nagyon szívügyem ez a téma, a keresztjének hiteles életvitele, mert ezen áll vagy bukik minden. Jézus szavainak azért volt hatalma és súlya, mert a farizeusok sem mondtak mást. Az emberek nem azt mondják, hé, a farizeusok egész mást mondanak. Nem erről volt szó. Hanem ez is ugyanazt mondja, amit azok, csak ez hatalommal és erővel. Mert Jézus megélte, amit mondott, azok meg titokba bűnöket cselekedtek, de az igazságról beszéltek. Úgyhogy nagyon megértem ezt az optikust, és eszembe jutott egy nagyon maró kritika a kereszténységgel szemben, amely azonban bölcs és helyén való. Éppen Sándor testvérrel, hogy utaztunk idefelé, említettem azt fel, hogy Mahatma Gandhinak egy kicsit utána olvastam, és tudom, hogy nem egy keresztény ember volt, de amit mondott a keresztényekről, azt megjegyeztem. Bölcs ember volt, és szerintem Isten eszköze az indiai nép felszabadításában. Nagyon érdekes élettörténete van. Kultúrált, okos, olvasott ember volt, a Bibliát is ismerte, és azt mondta, ha Jézusra nézek, akkor akarok keresztjén lenni. De ha a keresztjénekre nézek, akkor nem. Milyen jó lenne, ha valaki azért lenne, azért akarna keresztjén lenni, mert ránk nézett. Nálunk ott Szeghalmon nagyon kemény szívű emberek laknak, nincs vallási kultúra, a nagy népegyházak is nagyon kevés tagot tudnak maguknak, és nagyon kevesen járnak el a templomokba. Azt szoktam mondani, még a gyom se nő meg, még a szekták is egy idő után elmennek, nem tudják megvetni a lábukat. És az emberek gyanakvóak. És aki az első megtérők között volt, az egy kollégám volt. És azt mondta, hogy tudod, Lajos, néztem az életedet. 3 évig nézte az életemet. És amikor egyszer egy családi probléma miatt lelki válságba került, akkor odajött hozzám, és azt mondta, hogy te ezt, hogy oldanád meg ezt a kérdést? Adj nekem valami tanácsot. Te tanultál pszichológiát. Hát mondom, tanultam, de sose érdekelt, meg rossz tanuló is voltam belőle, de van jobb, mint a pszichológia. Meg van egy jobb pszichológus, mint a pszichiáterek. Elkezdtem neki erről beszélni, megtért az egész családjával együtt az Úr Jézushoz, de előtte lemért a mérlegen. A fodrászomnak 5 évig tettem bizonyságot, mire megtért. Aki mellette volt pedikűrös, az is most már a gyülekezetünk tagja, az elmondta nekem, hogy Lajos, mindent hallottam, mert ő úgy tért meg, hogy én 5 évig beszéltem a fodrásznak, volt egy kis papír vékony ilyen pozdorja fal a pedikűrös meg a fodrász között, és azt mondja, én 5 évig hallgattam az evangéliumot. Én nem tudtam, hogy ő sasol, de ő sasolt. És beszívta az evangéliumot, de azt mondta, hogy én téged mindig figyeltelek. Volt egy nagy üvegablak, amikor mentél a munkahelyre, amikor jöttél a munkahelyről, utánat kérdeztem az emberektől, a kollégáitól, mert én nem vagyok benszülött szeghalmi, mi oda kerültünk 11 éve, és mi nem ismertük az embereket, de az emberek hamar kiismertek bennünket, és letesztelt. És miután letesztelt, akkor azt mondta, elmegyek a gyülekezetbe. És ott szépen meg is tért. Hát adja az Úr, hogy ez legyen a kereszténységetek. Hogy ne arról beszéljetek, amit szeretnétek elérni, ne azt cselekedjétek, amiről szóltatok, hanem arról szóljatok, ami már megvan, amit megcselekedtetek. Az Úr elsegít erre benneteket. Menjünk most a Golgotára. Egy nagyon-nagyon szomorú kép tárul elénk. Az egyik legkegyetlenebb kivégzési mód, amit alkalmaznak itt a római katonák, egy vándor prédikátorral szemben, akit Isten káromlással vádoltak. Nagyon érdekes vád, igaz? Isten fiát, Isten káromlással. Hát ilyen baklövés nem csak akkor fordult elő. A mai napig jellemzi az egyházat, meg a vallást azt, hogy az Isten gyermekeit vádolják Isten káromlással, sőt, aki benneteket gyilkol, azt fogja gondolni, hogy isteni tiszteletet cselekszik. Ilyen baklövések sorozata még vár ránk, napjainkban is előfordul, és majd még elő fog fordulni. Az Úr Jézus ilyen vádakkal feszítették keresztre, hogy ő Istent káromolja. Az, hogy a császárt nem tartja királynak, az csak már a rómaiak előtt a jó pont volt, de nem ez volt a fő indok, hanem hogy Istent káromolja. És akkor megérkezik az Úr Jézus a Golgotára, és ezt a csúfos halált kell, hogy elszenvedje, és tulajdonképpen nem történik más lélekben, mint az, hogy az ő tanítványait elhívta, összeszedte, innen, onnan, amonnan, a halászháló mellől, a vámszedő asztal mellől, a bűnből, a nyomorúságból, a reményvesztettségből, ezeknek az embereknek reményt adott, jövőt adott, ígéreteket adott, elvezeti őket a kivégzéséig, és azt mondja, hogy végállomás, kiszállás. Gondoljuk el, hogy mit érezhettek át ezek az asszonyok, mit érezhettek át azok a tanítványok, mint hogy János is ott volt, a szűkebb tanítványi kör, a tágabb tanítványi kör, akiknek azt mondta Jézus, hogy jöjj és kövess engem. A vak Bartimeus, aki ledobta a felső ruháját, és odaszaladt, és azt mondta az Úr neki, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, azt tudom, hogy lássak. És akkor megnyitotta a szemeit, és azt mondta, hogy kövess engem. Most már látsz, akkor kövess engem. És ment Jézus után. Hova megyünk? Ott ült a vámszedő asztalnál Lévi, és azt mondja neki az Úr Jézus, hogy kelj fel és kövess engem. Lévi nem kérdez semmit. Olyan lelki vákum van benne, olyan szeretetteljes szavakat kap, olyan meggyőző erővel jelenik meg ott az Úr Jézus, hogy nem kell prédikálni, csak annyit kell mondani, hogy jöjj és kövess engem, és mindent otthagy, és követi őt. Hova megyünk? Szállj le, Zákeus, ma a te házadnál kell megszálljak. És az Úr Jézus követőjévé lesz. És oly sokan mennek utána, de hova megyünk? És egyszer csak megállnak egy vesztőhelyen, és a Mester meghal. De ő aztán megy tovább, meg majd feltámad, meg megy az Atyához, meg ki tudja, az Úr Jézus folytatja az útját. De nekik ez emberileg a végállomás. Nincs tovább. Belegondoltatok már ebbe, hogy mit jelentett ez nekik? Ez nem csak annyi volt, hogy figyeljetek, csak kivégzés van a város végén. Menjünk, nézzük meg. Azt mondják, Isten fia van ott. Jó, nézzük meg. Hát ennek előzménye van. Ez nem csak úgy történt, hogy egyszer csak megfeszítették. Hát itt emberek feláldozták az egzisztenciájukat. Ott hagyták a családjaikat. Isten szavára, Isten akaratára. És hova vezette el őket Isten? Egy vesztőhelyre, és ott magukra hagyta őket. Elvette a Mestert. El tudjátok gondolni, hogy mit jelent ez? Amikor csalódnod kell abban az Istenben, akiben bíztál, aki a bűneid mocskából vakart ki téged, és azt mondta, hogy legyél a követője, és te mindent feláldozva követted őt, és egyszer csak faképnél hagy téged, hogy milyen lelki megrázkódtatás volt ez? És tudjátok, mit mondok? Azt mondom, hogy az Úr Jézus a mai napig minden egyes gyermekével, aki komolyan követi őt, ezt az utat megjáratja. Megjáratja. El kell jussál a Golgotáig. Meg kell járd a Golgotának a hegyét. És látnod kell őt, mint megfeszítetted. Nincs kenyérszaporítás. Legyen ő a király. Olyan jó kenyeret tud csinálni. Legyen ő a király, feltámasztja halottainkat, meggyógyítja a betegeinket. Hát nincs többé probléma, minden szociális gondunkat, egészségügyi problémánkat, demográfiai helyzetünket, ez egy csapásra megoldja, legyen ő a király. Nincs. Nincs demográfiai megoldás, nincs halott feltámasztás, nincs kenyérszaporítás, nincs vakok meggyógyítása. Ő hal most meg. Ő szenved most. Őt végzik most ki. Aki másokkal megcsinálta, ő maga szenved vereséget. És Jézus el akar téged erre a helyre vezetni, és minden komoly gyermekét el akarja vezetni a Golgotához. És ott te vesztes vagy. Mindent feláldoztál, de nem kapsz semmit cserébe. Csak azt látod, hogy Jézus tehetetlen, tehetetlen. Nem csinál semmit. Nem érint meg, nem gyógyít meg, nem törli le a könnyedet, azért, mert meg van feszítve. És látnod kell őt, mint megfeszített uradat. Nincs ott semmi, ami felemelő lenne. Nincs ott semmi, ami megindító lenne. Inkább rémisztő dolgok történnek ott a Golgota keresztjén. És neked látnod kell őt. Ott nincsen kenyérszaporítás, ott nincsen gyógyítás, ott nincsen halottak feltámasztása, ott nincsen munkahely, ott nincsen főnök, ott nincsen család, ott nincsen feleség, ott nincsen betegség, nincsen gyász, ott nincsen öröm, ott nincsenek karizmák, ott nincs gyülekezet. Ott Jézus drága piros vére van, és semmi nincs, értitek ezt? Nem akarok közöttetek tudni másról, mint Jézus Krisztusról, és róla is, mint megfeszítettről. Nem akarom, hogy lássátok az Isten hatalmas fiát, aki csodákat tesz, aki munkahelyet ad, aki ellát benneteket minden jóval, hanem egy dolgot akarom, hogy lássatok az ő drága piros vérét, az érettetek szenvedő Krisztust. Ez az egyetlen egy látvány táruljon elétek. Ide hoztalak benneteket. Idáig vezettelek benneteket. Nézzétek! Nézzétek! Lássátok őt, a bűneitekért szenvedő messiást. Nem fakad most belőle élet. Úgy érzed, hogy elvezetett valahova és cserben hagyott. És És nincs semmi más, amiben belekapaszkodhatsz. Nincs testvér, aki megértsen. Nincs ige, amely átjárja a szívedet. Nincs öröm, amelyben belekapaszkodhatnál, olyan dolog, amelyet áldásként tudnál elkönyvelni az életedbe. Egyetlen egy dolog van. Meghalt értem, Isten fia. Jártál már így a Golgotán? Miért tértél meg? Hogyan tértél meg? Mit adott neked az Isten akkor, amikor megtértél? El fogja venni. És elvezet téged arra a helyre, ahol már csak őt szemlélheted, ahol nem marad más, csak Jézus vére. Gondoljatok bele az első keresztjének életébe, amikor oroszlánok elé vetették őket. Amikor az életükkel kellett azért fizetni, mert azt mondták, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Csak annyit kellett volna mondani, hogy vondd ezt vissza. Csak azt kellett volna aláírni, hogy többé nem mondom ki ezt a nevet, hogy többé nem megyek el a gyülekezetbe. Olyan pici dolgot kértek, és olyan nagyot kínáltak cserébe. Az egész életedet odaadjuk, ha ezt az icike-picike aláírást megteszed. Amikor Zimányi Józseftől ezt kérték a lágerbe, sok évi szenvedés után újból a szabadság lehetőségét tárták elé. Tudjátok, mit csinál? Nevetett. Nevetett. Azt mondja Józsi bácsi, hogy elkezdtem hangosan kacagni. Nem tudtam magam tűrtőztetni. Magam, mit nevet? Azonnal hagyja abba. Mondjál, hogy mit nevet most. Hát a szabadságát kínáltuk fel. És azt mondta, az én Uram Jézus Krisztus a hajam száll a végétől, a lábam nagy ujja végéig meghalt értem a Golgot a keresztjén, és engem magának megvásárolt. És maga ilyen szánalmas ajánlattal jön, hát ne haragudjon, csak nevetni tudok ezen. Természetesen nem fogom megtagadni az én Uramat, mert hiszek benne, mert ő az én megváltóm, mert örök életet ajándékozott nekem. Azt mondja Zimányi, eljönne holnap, ugyanezt elmondaná a lágervezetőségbe? El. Na azt mondja, kisebb dologért is láttam, személyesen látta a főbe lövéseket, ahogy kisebb dologért megtörténtek. Azt mondja, itt a vég. Uram, erősíts meg, legalább utoljára megdicsőítem a nevedet, mint Sámson. Azt mondja, körbeült, a sok kommunista vezető ott voltak. Mindegyik egy pálinkás, vodkás hordó volt. Nagy piros orra, nagy kövére. Na azt mondja, az imány ismételje el, amit tegnap mondtam, amikor maga elé tettem a szabaduló levelet. Azt mondja, Józsi bácsi, én nem tehetek róla, megint elfogott a nevetés, amikor erre a szánalmas ajánlatra gondoltam. És elmondtam nekik, hogy oda jött a ilyen-ilyen elvtárs, elém tett egy levelet, ha aláírom, szabad leszek, de én csak ezen nevetni tudtam. És ugyanazt elmondta, hogy a hajam szálától, a lábam nagy ujja hegyéig, Jézus Krisztus az én megváltom, kifizett értem a váltságot, és egy ilyen szánalmas ajánlatot kapok ehelyett, hát ez egy nevetséges dolog. Akkor ez a szabadulást felajánló elvtárs odafordult a többiekhez, és azt mondta, ha úgy szeretnétek a pártot, mint Zimányi az ő istenét, nem itt tartana a Szovjetunió. Zimányi elmehet, fizetésemelést, és elzavarták, nem történt semmi. Amikor a Golgotán járok, akkor megértem, hogy a számomra ebben az életben egyetlen egy kincs van. És egyetlen egy kincs fog maradni. Mindentől megfoszthatnak téged. De nem érzed majd veszteségnek. Mert megmarad az, akit nem lehet a szívedből kitépni. Akivel egyé váltál. Aki megmosott ezzel a drága vérrel. Ebbe kapaszkodjatok meg. Ez a lényeg, ez a kereszténység, ez a hívő élet. Nem azért hiszek, mert Isten ezt vagy azt adta, hanem azért, mert az ő fiát adta. Nem abban az Istenben hiszek, aki ezt meg azt meg tudja csinálni, hanem aki odaadta értem az ő fiát, Jézus Krisztust, abban az Istenben hiszek, aki engem megváltotta Golgota keresztjén, és elvezet odáig, és lefoszt rólad mindent az Isten. És csak ő marad az ő fia, senki más, és látnod kell őt, és szemlélned kell őt, és gyönyörködnöd kell, meg kell tanulnod gyönyörködni Jézus Krisztus vérében. Mert ha másban gyönyörködsz, csalódni fogsz. Ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek néktek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Az én véremmel van felírva. Nem lehet letörölni. Mindent le lehet törölni, de Jézus vérét nem lehet letörölni. Semmi nem tudja letörölni a bűneidet, de Jézus vére le tudja törölni a bűneidet. Ez az első dolog, amit szerettem volna elmondani ennek a történetnek a kapcsán. A másik dolog az, már konkrétan arra utalva, amit az Úr Jézus itt elmond, amit cselekszik az Úr Máriával és Józseffel. Mielőtt még meghalna, végrendelkezik ez az első szülött fiú. Egészen biztos, hogy József már halott, Máriáról nincs, aki gondot viseljen, az első szülött fiú kell, hogy gondot viseljen az idős szüleiről, az ő dolga, ezért kapott dupla annyi örökséget a szülőktől. Hát nem tudom, Jézus mennyit vett át ebből, szerintem semmit, pláne ebben a helyzetben. Volt többi testvére is, de az Úr Jézus dolga volt az édesanyjáról gondot viselni. És akkor végrendelkezik e tekintetben, és azt mondja, asszony, ím hol a te fiad. Bemutatja az új fiát Máriának, és a tanítványnak azt mondta, ím hol a te anyád, bemutatja az új édesanyját a tanítványnak, és akkor így rábízza Máriát, az idősödőt, a szegényt, az özvegyet, rábízza egy életerős, tetterős fiatalemberre. Nagyon szép ódákat zengenek arról az írás magyarázók, hogy micsoda a nemes cselekedettel szerette Jézus az édesanyját, hogyan gondoskodott róla idős napjaira, hogyan bízta ezt az idős asszonyt rá egy olyan ember, aki el tudja tartani. Hogy még itt is szeretett, még ezekben a szavaiban is a szeretet nyilvánult meg, hogy milyen kedves gesztus volt ez, és ennél több, milyen kedves lépés volt ez az Úr Jézus Krisztus részéről ebben a szorongatott helyzetben. És akkor elképzeljük, ahogy a Mária, talán több évvel később, egy kandalló előtt ücsörög, éppen kötöget egy sálat, belép mosolyogva János, a szeretett apostol. Kedves anyácskám, nem fázik, minden rendben van. Ó, igen, fiam, köszönöm, nincs szükségem. Jól lakott? Igen, nagyon finom volt a vacsora. A gyerekek nem zavarják a hangoskodással? Ó, dehogy nem, hát hallottam én sok ilyet. Úgy örülök, hogy itt vannak. Jó, tessék majd időben lefeküdni. Jól van, fiacskám, köszönöm. Testvérek, egy dolgot nagyon-nagyon meg kell tanuljunk. Mert nagyon-nagyon nem tudjuk. Nem Jézus a mi szolgánk, hanem mi vagyunk a Jézus Krisztus szolgái. Erre nagyon figyeljünk, erre a kijelentésre, mert a mai kereszténységnek döntő többségében ez van a zászlaján. Térjél meg, csatlakozzál hozzánk, az Isten majd ilyen szükségedet elégíti ki, majd olyan szükségedet elégíti ki, majd ebben fog megáldani, abban fog megáldani, meggyógyulsz, meggazdagszol, munkahelyed lesz, minden jó lesz, mert Isten hatalmas és rád árasztja az ő gazdag áldását. És az emberek felfogadják a megtérésükkel Jézus Krisztust a házi szolgájuknak. És mondják, Uram, ezt ad! Uram, azt ad! Most erre van szükségem, arra van szükségem. Most ilyen problémám van. Hát, Uram, nem látod? Megvakultál? Hát mi történt veled? És akkor csalódnak. És olyan hívőket látok, akik gyermekkorukban fogadták el az Úr Jézust, elvégeztek különféle iskolákat, prédikáltak a gyülekezetekben, tanították az embereket, és lelécelnek egy új csajjal. És kifordulnak a gyülekezetből, meg önmagukból. Mert azt hitték, hogy Isten fogja őket szolgálni. És amikor Isten erre nem hajlandó, akkor kétségbe esnek. Tudjátok, mi történt itt, testvére? Tudjátok, ki volt János? Tudjátok, mi az, hogy apostol? Íme én elbocsátalak benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Belegondoltatok már ebbe a kijelentésbe? Mint bárányokat a farkasok közé. Még ha azt mondaná az Úr, hogy egy bárányt összeeresztek egy farkassal, akkor még van esély, ha jobban futsz. Vagy ha azt mondta volna, hogy egy pásztort, mint pásztort bocsátalak benneteket a farkasok közé. Még a pásztor a farkassal valahogy el tud bánni, ha nagyon ügyes és erős és jó hosszú botja van. De azt mondta, hogy titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Hát ez egy biztos halálos ítélet. Igaz? Ez egy biztos halálos ítélet. És mi történt? Mit olvasunk az apostolok cselekedeteiben? Elkezdik a gyilkolászást, igaz? Kezdik Jakabbal, és aztán majd később folytatják, ezeket bebörzötönzik, ezeket megveszőzik, ezeket megrugdossák, ezeket üldözik, ezek a világ szemetjei lesznek. Még a saját gyülekezeteik se fogják őket befogadni. Ezekbe úton útfélen bele fognak kötni. Ezek lábtörlőként lesznek használva egész életükben. János az egyetlen túlélő, az összes többi apostol erőszakos halált hal. Az egyiket fejjel lefele keresztre feszítik, a másikat forró olajba sütögetik, a harmadikat vízbe folytják, a negyediket lefejezik, az ötödik bitófán végzi, mindegyiket megöldösik sorban. Ezek halálra ítélt emberek. És Jánosnak Pátmosz szigetén kell szenvednie, egy teljesen kietlen, kiégett, egy terméketlen sziget ez a Pátmosz szigete, ott van teljesen elkülönítve az emberektől, megutálva és kivetve. Ezek az embereknek az élete egy halálra ítélt élet. Értitek? Isten beállította őket az ő szolgálatába. Itt nem babra megy a játék, hanem vérre megy. Ez egy veszélyes üzem. Ez egy halálos életmód. Asszony, imhol a te fiad. Beoltalak, édesanyám, téged a misszióba. Jánosnak a zokniát fogod mosni. És a véres kendőket fogod levenni róla, és újra kötözni a sebeit, édesanyám. És amikor rárontanak a hitéért, akkor te is félni fogsz, és rettegve imádkozol a belső szobádban. És lehet, hogy két nagy pofon te is fogsz kapni, édesanyám. Menj! Menj! Menj a misszióba! Szolgáld az élő Istent, édesanyám. Hajj meg vele, ha kell. Hát értitek, nem az életét biztosította, hanem az életét áldozta fel, saját maga életét, a tanítványa életét, a saját anyjának az életét, az Isten dicsőségére. Ez a kereszténység. Ébresztő! Nem az, hogy az Isten ezt adja, azt adja, ennyi kell, annyi kell, hogy születhet annyi gyereked, milyen bolondságokkal foglalkozunk, ahelyett, hogy odaszánnánk az életünket Jézus Krisztusnak úgy, ahogyan ő odaszánta az életét, mi érettünk. Ez a kereszténység. Válasz Isten szeretetére, mert azt üzente ott a Golgotán Jézus. Nem az, hogy megáldalak, nem az, hogy soha nem halsz meg, nem az, hogy nem lesznek betegségeid, nem az, hogy mindig feltámadsz, nem az, hogy mindig lesz munkahelyed, hanem azt üzente ott a Golgotán Isten, hogy úgy szerettem ezt a világot, hogy odaadtam érte az én fiamat. Ez az Isten üzenete. Te mit üzensz Istennek? Ó, én is nagyon szeretlek téged, Jézuska. Itt egy tízezres Uram. Itt a vasárnap délelőttön, vagy a nagypéntek estén, Uram. Ez a felelet Istennek? Ez a felelet? Megkérdezték egyszer így tőlünk, mert ez valakiknek probléma, nem akarok elítélni senkit. Inkább bizonyságot teszek arról a hitről, amely bennem él. Soha nem fordult meg a fejedben, kérdezték, hogy elhagyta az Urat. Soha nem érezted, hogy nagyon sok ez is, és hogy a világ az kedvesebb, és hogy elég volt már ebből. Soha nem érezted, hogy milyen keményen bánik veled Isten, és hogy jobb lenne ebből kihátrálni. A feleségemmel egymásra néztünk, és azt mondtuk, soha. Soha. Azt éreztem, hogy nehéz. Azt éreztem, hogy kemény. Azt éreztem, hogy nem azt kapom, amire számítottam. Olyat nagyon éreztem már. És nagyon nagy kérdőjel volt az egész lelkem az Isten előtt. Hónapokig álltam előtte, és azt mondtam, Uram, hogy lehetséges ez? De egy dolgot tudtam, hogy ő úgy szeretett engem, hogy az életét odaadta érettem. És soha nem bántam meg, hogy az övé lettem. Egyetlen pillanatra sem. Soha nem gondoltam arra, hogy ne legyek hívő. és mindig hívő fogok maradni. És az egész életemet oda fogom adni Jézus Krisztusnak. Nem csak a tízezresemet, nem csak egy-egy órát az életemből, hanem minden percem, minden lélegzetem, a feleségem teste, lelke, a gyermekeim élete, a szolgálatom, a misszióm, az autóm, a házam, mindenem az övé. Azt csinálja vele, amit akar. Mert ő az Úr, én pedig az ő szolgája. És szolgálom őt. Szeretem teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes elmémmel és minden erőmmel, és bárcsak szerethetném még jobban. Soha nem fájt visszagondolni arra, milyen anyagi veszteségek értek az Úrért, vagy hányszor hurcoltak meg az ő nevéért, vagy hurcolnak meg a mai napon. Ezeket túllendülök ezen. Tudjátok, miket sajnálok az életemből? Amikor a tekintetem fennakadt egy nő combján, azt a pillanatot sajnálom. Kár és szemét. Bűn. Amikor kicsúszott olyan szó a számon, amivel nem akartam megsérteni a testvéremet, de mégis megsértettem. Amikor olyan dolgokat kerestem pihenésként, olyan szórakozásokat, amelyben egyé váltam a világgal. Ezeket sajnálom. Ezek miatt bánkódom, ezek őrölnek. Miért nem akkor is az Úr szerint, hiszen ő azt mondta a tanítványainak, pihenjetek meg egy kissé. Hát azt is lehet Isten szerint csinálni. És lehet meginni akár egy pohár bort is. Lehet felvenni egy kényelmes cipőt. A világból annyi kell, amennyit belőle Isten nekem ad. Azt sajnáltam, amikor többet igényeltem, vagy többet vettem igénybe, mint amennyit ő akart adni. Ezeket bánom. Hogy hány hazugságot híresztelnek rólam, hogy mennyi fáradtságba kerül nekem az ő szolgálata, ezekben örvendezek, ezek a kitüntetéseim. Még nem pofoztak meg az Úrért, még nincsenek sebeim, talán majd egyszer ezt is meg fogom érdemelni, mert az tisztség, ő érte szenvedni, az tisztség. De sok egyéb kitüntetést már átadtak nekem, ilyen kisebbeket, hát ezeket büszkén hordom. Mert megértettem azt, hogy ő azt akarja, amit akart Jánossal, és amit az ő édesanyjával akart, hogy szenvedjek az evangéliumért, hogy hirdessem az ő országát életemmel, cselekedeteimmel, családommal, munkámmal és szavaimmal. Hát, most annyi rész jutott rám, hogy csupán a szavaimmal tehettem előttetek. De ti váltsátok ezeket valósággá, és cselekedjétek meg Isten akaratát. Úgy, ahogy írva van. Sokszor mondom, mikor kérdezik, ezt hogy értsük? Ezt hogy kell érteni, testvér? Mondom, ezt nem értelmezni kell, hanem megcsinálni. Te azért keresed az értelmét, mert nem akarod megcsinálni. Hogy lehetne elszellemiesíteni? Megcselekedte az Úr Jézus a törvényt és az Atya akaratát. És nekünk is meg kell cselekednünk az Atya akaratát. Ez a két dolog hadd legyen előttünk, hadd írja fel az Úr a szíveitek hústáblájára, hogy elvezet benneteket a Golgotára, és ezt akarja, hogy újból és újból lássuk az ő megfeszített fiát, mert Istennek ez az üzenete, az ő megfeszített fia. És a másik pedig, hogy még az édesanyját is beállítja egy életveszélyes misszióba, és bennünket is bele akar állítani egy életveszélyes misszióba. Ha Máté evangéliuma hangosan hangzik, és ezért gúnyolnak vagy nevetnek, ám tegyék. De minket maga Jézus küldött ebbe a szolgálatba, nem akárki. Ha tudnánk, mi forog kockán, sokkal bátrabbak lennénk. Hát vessünk számadást, és bátorkodjunk szolgálni ő neki. Amen.